bizonyos művészetelméleti, művészet kritikai, esztétikai fórumokon gyakorlatilag megkérdőjelezik a fotográfus, mint önálló alkotó jogosultságát mai napság. Azt mondják, hogy általában van képzőművészet, és mindegy, hogy mit használnak, ecsetet vagy kamerát.
Akkor egy utolsó kérdés. Hol van a fotográfus? A gép mögött, vagy a képen?
A képen természetesen. Mindig ott van a képen. Egy kicsit igyekezni kell a titkokat megfejteni, figyelmesen nézni. A fényképekben többek között az a csodálatos, hogy rengeteg rétegük van, keletírva képeinek is egyébként. Éppen azok a legbecsapósabb képek, hogy úgy mondjam, amelyek olyan egyszerűen befogadhatónak látszanak, amelyikről azt gondolom, hogy ránézek, és már értem is úgy, ahogy van, a jobb felső sarkától a bal alsó sarkáig. Az ilyen képeknél érdemes gyanakodni, visszamenni, újra megnézni, elgondolkodni, összevetni a többivel, és akkor ki fog derülni, hogy még mennyi minden kiderül abból a képből, a világról, a máról, a múltról, alkotóról, nagyon sok mindenről.
Szarka Klára fotótörténésszel beszélgettünk a Visszapillantás című Kelet Éva retrospektív tárlat kurátorával, az ugyanilyen című kötet szerkesztőjével. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
A mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a szerkesztő Balogh József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem itt a Klubrádióban a Mecénás című kortárs képzőművészeti magazinnal. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép napjuk, viszonthallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra múlt 1 perccel. Másod, illetve harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Nincs rá pénz, ezért visszavonta Budapest a 2017-es atlétikai világbajnokság megrendezésére beadott pályázatát. Halára gázolt a vonat egy férfit Püspökladányban, az érintett szakaszon áll a vasúti forgalom. Óriási hőség várható a következő napokban. Ma 9, holnap már 14 megyére adtak ki narancssárga riasztást a meteorológiai szolgálatnál. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnapra másodfokú, szerdától pedig harmadfokú riadót rendeltek el, miután a napi középhőmérséklet a 25, illetve a hét közepén már a 27 fokot is meghaladhatja. Egyelőre péntek éjfélig van érvényben a hőségriadó, de elképzelhető, hogy azt meg kell majd hosszabbítani. Idén egy nagy hőséghullám volt eddig, júliusban. Azokban a napokban a jósoltaknak megfelelően 25-30%-kal nagyobb volt a halálozási arány, és számos esetben riasztották a mentőket rosszul léthez. A luxus kormányzás beszüntetésére szólította fel az MSZP a kormányt, azután, hogy kiderült 600 millió forintért vásároltak új autókat a legfelsőbb vezetőknek. A 97 Skoda Superbeket miniszterek, államtitkárok és helyettes államtitkárok között osztották ki. A Blick információi szerint az új autókra azért volt szükség, mert a régi járművek gyakran meghibásodtak, és olcsóbb volt az új kocsikat megvenni, mint a régieket javítatni. Török Zsolt, az MSZP szóvivője azonban felrótta a kormánynak, hogy saját luxus kiadásaira nem sajnálja a pénzt, miközben a munkanélküliséggel és az adósságválsággal küzd az ország. Nincs rá pénz, ezért visszavonta Budapest a 2017-es atlétikai világbajnokság megrendezésére beadott pályázatát. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke azt mondta, az állami és sportvezetőkkel folytatott tárgyalások után eldőlt, hogy az állam 2017-ben a világjátékokat támogatja. Mint fogalmazott, tudomásul kell venni, hogy az államról többört lehúzni nem lehet.
Igen, egyszerű oka van, 2017-re ugye nem olimpiai sportágak világjátékát is szeretnék elhozni Magyarországra, miután törvények és szabályok szerint állami garancia szükséges ahhoz, hogy egy-egy nagyobb világesemény, sportesemény megrendezésre kerüljön, ezért az állam 2017-ben a nem olimpiai sportágak világjátékát támogatja. Természetesen gondoltuk mi is, hogy az a tisztességes és az az elfogadható a részünkről, hogyha visszalépünk ettől a pályázattól, hiszen vagy a pályázat egyik alapfeltétel az állami támogatást, és biztosított minket arról, hogy 2 évvel később a 2019-es VB pályázatunk támogatásáról hajlandóak tárgyalni.
A labdarúgó szövetséghez fordul, és pert indít az Újpest FC ellen, Mésző Géza a foci csapat volt vezetőedzője. Szerinte ugyanis jogtalanul bontották fel a szerződését. A 44 éves trénert augusztus 10-én menesztették, azt követően, hogy az OTP Liga első 4 fordulójában vereséget szenvedett a lila-fehér együttes. Ám Mésző Géza szerint nem bonthatták volna fel a megállapodást azonnali hatállyal, csak rendes felmondással. Ez esetben pedig 6 hónapi bért kellett volna kapnia az egyesülettől. Halálra gázolt a vonat egy férfit Püspökladányban, az érintett szakaszon jelenleg is áll a vasúti forgalom. Debrecen és Budapest között emiatt legalább fél órás késésekre kell számítani. A fiatal embert a nyílt pályán ütötte el egy a főváros felé tartó személyvonat. A férfi a helyszínen meghalt. Óriási hőség várható tehát a következő napokban, ma 9, holnap pedig már 14 megyére adott ki narancssárga riasztást a meteorológiai szolgálat. Péntekig egyáltalán nem várható csapadék, a hét második felében pedig akár 37-38 fok is lehet napközben. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klub Rádióban.
Klub Rádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klub Rádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Szeptember 12-ére demonstrációt szervez 4 együttműködő szakszervezeti konfederáció a parlament elé, egészen pontosan a parlament köré. Az ok pedig a munka törvénykönyvének, ahogy ők fogalmaznak, brutális és abszolút munkavállaló ellenes megváltoztatása. Az egyik szakszervezeti tömörülés vezetőjével beszélgetünk majd ennek kapcsán. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. És a műsor második témája az, hogy egy a múlt héten a Magyar Nemzetben közreadott kész koncepció szerint teljesen újra szabják a szakképzés rendjét is Magyarországon. És miután ebben az ügyben sem zajlottak szakmai egyeztetések, az érdekeltek a nyilvánosságnak tudják elmondani észrevételeiket és aggályaikat. Egy szakképzési szakértővel veszük sorra a várható változásokat, illetve annak következményeit. Mégpedig azonnal. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Változik a szakképzés, ezt már elég régen tudjuk, hisz a közbeszédben benne van már több mint egy éve, viszont azért mégiscsak megütötte azokat, akik látták a múlt héten, hogyha jól emlékszem, talán kedden a Magyar Nemzetben megjelent egy kész szakképzési koncepció, és hát a szakszervezetek azt mondják, hogy derültékből villámcsapásként érte őket. A kormány viszont azt állítja, hogy azért kell így megváltoztatni a szakképzést, mert a valós munkaerőpiaci igényekhez kell igazítani a képzést, ami egyébként teljesen jogos, mert fölösleges olyanokat képezni, amire nincs szükség, és vétek lenne olyan szakmákban nem képezni, ahol hiány van a szakemberekből, de hogy mit kell ebből a változásból kiolvasni, illetve hogyan lehet értelmezni, erről fogunk beszélgetni most Kozák Lászlóval, a Liga Szakszervezetek szakképzési szakértőjével, aki már itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Menjünk bele a részletekbe, jó? Ön hogy látja, hogy milyen ez a változtatás?
Hát sajnos egyedülre magát a koncepciót nem sikerült elolvasni, ugye nem vagyunk olyan bennfentesek, mint a Magyar Nemzet, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkárság anyagát megkaptuk volna. Tehát sajnos mi nem kaptuk meg még ezt a koncepciót, bár több eleméről korábban értesültünk, hiszen tavaly, azt hiszem novemberben, lehet, hogy decemberben kötetett egy megállapodás a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között, ami alapján ugye az iparkamara átvette 125 szakma tekintetében a szakmai felügyeletet, és egy nagyon erős koncepciót próbált kidolgozni. Na most ennek a koncepciónak az újabb változatáról van szó. Az irányok azok helyesek, és azt gondolom, hogy az érintettek többsége egyetért abban, hogy a munkaerőpiacra kell a képzésnek koncentrálnia, az is fontos, hogy legyen összhang a szakképzés és a munkaerőpiaci igények között. Ugyanakkor a részletekben bújik meg a lényeg, és hát azt gondoljuk, hogy nem lehet egy kardvágással, mint a gordiuszi csomót megoldani a magyar szakképzés problémáját.
Álljunk meg itt egy pillanatra, ön szakképzési szakértő, tehát nyilván ön sokkal jobban ért hozzá, mint én. Engem az érdekelne, hogyha a munkaerőpiacon, most vegyünk egy konkrét példát, alakul egy tetőfedő hiány, mondjuk tömegesen nincs Magyarországon tetőfedő. Hány év kell ahhoz, hogy az igényre a szakemberek kiképződjenek, illetve visszafele, mikor már rengeteg tetőfedő lesz, és Dunát lehet belőlük rekeszteni, akkor hogyan lehet azt a szakmát úgy kivezetni időlegesen a szakképzésből, hány év kell még ahhoz, hogy képezzenek tetőfedőket, hogy megint át tudjanak állni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra megy, ez nem tud rugalmas lenni a szakképzés. Minimum 3-4 évekről beszélünk.
Nagyon-nagyon igaza van. Ugye a szakmunkásképzés nagyon lassan reagál a munkaerőpiac változásaira. Ugye 4 év a kifutási idő, egy új koncepció bevezetéséhez még pluszban kellene egy olyan idő, hogy ugye azokat, akik oktatják ezt az új koncepciót, vagy ebben oktatnak, ezeket kiképezzük, és utána lehetne oktatni. Tehát igazából egy hosszú távú rendszerről beszélünk a szakképzésben, és azt is el kell mondani, hogy eddig is rengeteg minden történt a szakképzésben, annak érdekében, hogy a tetőfedő szakmát képezzük, csak eddig egy olyan rendszer állt fel, hogy anyagi ösztönzéssel, szakmai kontrollal próbálták a rendszernek a döntéshozói az iskolákat arra szorítani, hogy a munkaerőpiacon fontos szakmákat oktassanak. Én úgy látom, hogy az új koncepció ezt tehát egyfajta kötelezettségnek írja elő.
Azt olvastam, hogy kevesebb pénz jut, jóval kevesebb pénz jut a rendszerbe, kevesebb tanár lesz, és magasabb lesz az osztály létszám. Az, hogy kevesebb pénz jut a rendszerbe, ezt önök hogyan látják? Drámainak, vagy pedig esetleg másként gondolkodnak, talán jobban bevonhatóak a maga az aktív cégek, vállalatok, vállalkozások, és ezért lehet ezt olcsóbban megoldani.
Én azt gondolom, hogy tehát, hogyha az a cél, hogy jobb legyen a szakképzési rendszer, és hogy az a cél, hogy olcsóbb legyen a szakképzési rendszer, ez a kettő egymásnak ellentmond.
Tehát nem lehet kevesebb pénzből jobban csinálni?
Hát,
jobban szervezik?
Igen, csak kétségeim vannak, tehát igazából mondjuk ki, nem lehet. Nem lehet kevesebb pénzből jobb színvonalat. Főleg itt az első időszaknak a befektetési költségei azok biztos, hogy többnek kell lennie, mint a korábbi összegeknek. Ez egy ellentmondás a koncepcióban szerintem.
2012-től akarják bevezetni, tehát még azért ebben a tanévben nem ugye össze szeretné elfogadni majd a parlament az új törvény. Mi az értelme akkor ennek? Tehát hogyan látja ön, ez az első kérdésem, a másik az, hogy egy tanévnyi levegővétel után teljes átalakítást meg lehet-e valósítani, vagy káosz lesz?
Káosz az nem lesz, hanem már most is van. Tehát az iskolák nem nagyon győzik a sok változást. Jelenleg például az oktatóknak 4 koncepció szerint kell tanítaniuk. Ugye vannak kifutó osztályok, amelyek a korábbi vagy a még korábbi koncepció alapján tanítanak. Ugye ez szinte átláthatatlan. Ráadásul a most bevezetett országos képzési jegyzék szerinti szakmai követelményekhez sincsenek meg néhány esetben a konkrét tematikák. Tehát nagyon érthető a szakiskoláknak a felháborodása. A másik, ami nagy problémát okoz, tényleg ez a leépítés, ami hát minimum 7000 oktatót fog érinteni. Elképzelhető, hogy emellett a maradóknak is sokkal nehezebb munkafeltételei lesznek. Úgyhogy ennek kapcsán a pedagógusok demokratikus szakszervezete, a mi szakszervezetünk egy tiltakozást publikált nemrégiben. Na most ugye mi, mint szakszervezet, két részben vagyunk érdekeltek. Ugye egyrészt megpróbáljuk védeni azokatnak a munkavállalóknak az érdekéket, akik ebben a rendszerben dolgoznak. Másrészt viszont megpróbáljuk ugye felelős partnerekként a munkáltatókkal együtt azt a célt szolgálni, hogy tényleg a magyar foglalkoztatottság növekedjen. Én ebben nem látok ellentmondást. Akkor lehetetlen ez a két dolognak az összehangolása, hogyha tényleg hirtelen, diktátumszerűen különböző tervezetek látnak napvilágot, amik nem kerülnek szakmai egyeztetésre. Tehát a normális metódus az az lenne, hogy formálódik egy koncepció, akkor az érdekeltek bevonásával, és az érdekeltek, ugye, akik ott vannak a munkahelyeken, a munkáltatók és a munkavállalók, megbeszélik ezt a koncepciót, és valamiféle egyetértés alakul ki, és utána publikálják. Na most hát ebben az esetben nem ez történt, egy kvázi harmadik fél a kamara az, aki a kezébe kapta ezt a feladatot és felelősséget, és hát az ő ötletei lesznek a törvényekben.
Elmentek-e a kamarához, hogy megpróbálják-e velük fölvenni a kapcsolatot, és építő ötleteket letenni a szakképzés változásával kapcsolatban?
Folyamatosan történik, hát formálisan kevés lehetőségünk van rá. Informálisan, szakmai szinteken elmondjuk az aggályainkat és azokat a problémákat, amelyeket a tagjaink vagy a regionális fejlesztési és képzési bizottságba delegált képviselőink jeleznek. Ugye ezek azok a fórumok, amelyek azért lettek megteremtve, hogy a régiókban munkavállalók és munkáltatók közösen eldöntsék, hogy melyik szakmáknak kell zöld utat adni, melyik szakmákat támogatjuk, és melyik szakmákat helyezzük hátrébb a listán. Ezek a testületek elég jól működtek. Na most úgy néz ki, hogy ezeknek a testületeknek is a jövőben nem lesz több szerepük, mint ilyen tanácsadó szerep, ami problémákat vet fel a jövőben szerintem.
Azt mondják, hogy a szakképzésben nagyon nagy pénz van. Én nem tudom, és ezért is megkérdezem öntől, hogy miért van ebben nagy pénz, illetve ha nincs benne nagy pénz, akkor miért volt fontos a kamarának, hogy megszerezze a szakképzést?
Tényleg sok pénz van a szakképzésben. Maga ugye a szakképzési hozzájárulásból, amit a cégeknek kell fizetni, abból egy alap képződik, és ez egy nagyon nagy alap. Ugye azt el kell mondanunk, hogy ez a szakképzési alapban összegyűlt pénzeket a kormányok mindig szerették más célokra felhasználni, például határon túli kultúra is célokra, vagy költségvetés kipótlására. Tehát igazából eddig sem történt az, hogy a szakképzésben felgyűlt pénz magára a szakképzésre fordítodott. A másik indok arra, hogy miért van, hogy sok pénz van a dologban, rengeteg magáncég és biznisz alapú társaság nyújt szakképzést, ami szintén egy probléma, mert ugye ezek gyakorlatilag a szakképzési rendszeren mellett, vagy túlnyúló dolgok, nem biztos, hogy azt a színvonalat oktatják néhány hónap alatt, mint amit a szakképző intézmény eddig 3-4 év alatt oktatott. Tehát az első kérdés az, hogy tényleg sok pénz van a szakképzésben. Hát az, hogy a kamara az miért gondolta úgy, hogy neki kell egyedül ezt a problémát a vállára vennie. Talán azért, mint az előző kormányból volt ilyen, ugye, hogy a mocsarak lecsapolásáról ne a békák döntsenek. Tehát valami ilyen szemlélet azért most is uralkozik, hogy az érdekeltek bevonását valahogy nem szeretik a döntéshozók.
Ez a divat mostanában, ezt akartam mondani.
Igen, sajnos ez szerintem kormányokon átív.
Egy perc türelmet szeretnék öntől is, és a hallgatóktól is kérni, és már is folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Zsidó nyári fesztivál augusztus 27-től szeptember 5-ig. Miklósa Erika, a New Yorki Metropolitan Opera fúvósai, Véres Ilona, Lajkó Félix, a Budapest Bár, Paja Bea, Falusi Marian, a Fabula Ráza, Orgas Eszter, Orosz Zoltán, Gálgyögyi János, Idán Ráhel, a Budapest Klezmer Band és még sokan mások. Jegyek kaphatók a fesztivál jegyirodában a Dohány utcai zsinagóga előtt, az Interticket hálózatában és az interneten. www.zsidonyárifesztivál.hu.
Programajánló.
Augusztus 27-én újra pozsonyi piknik az Újlipótvárosban. Pop, opera, big band, nóta, sakk, foci, rajz, Hernádi Judittal, Kern Andrással, Portis Lajossal. A belépés ingyenes. Kóstolókkal és minden földi jóval várnak mindenkit Újlipótváros polgárai a pozsonyi pikniken. Augusztus 27-én 10-től 10-ig.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Kozák Lászlóval, a Liga szakszervezetek szakképzési szakértőjével beszélgettem az elmúlt percekben, és folytatom mindjárt tovább. Annak kapcsán, hogy a Magyar Nemzet egyik múlt heti számában megjelent egy kész szakképzési koncepció, és nincs olyan szakszervezet, amelyik azt nem mondaná, hogy hát ez így magában elfogadhatatlan, és nagyon messzire mentünk, mert már ott tartottunk, hogy azt kértem, hogy fejtse meg nekem, hogy miért is van nagyon nagy pénz a szakképzésben, de nem beszéltük végig az egész koncepciót, illetve azokat a pontokat, hogy melyek azok, amelyek ellen önök mindenképpen szót emelnek.
Én két dolgot szeretnék kiemelni, mint talán a legfontosabb szempontunkat. Az egyik a képzési idő lecsökkentése 4-ről 3 évre. ez tényleg költségcsökkentő, viszont azt kellene meggondolni, hogy milyen képünk van a jövő szakmunkásairól. Tehát rendelkezzenek-e olyan általános ismeretekkel, amelyek a későbbiekben lehetővé teszik a könnyebb szakmaváltást.
De bocsánat, hogy közbevágok, igen. De régen is volt 3 éves, és azért elég jó szakik kijöttek, azok ma már 40-50 évesek.
Igen, csak a koncepció az, ugye a modulrendszer bevezetése, az azt a célt tűzte ki maga elé, hogy azok, akik szakmát tanulnak, tekintve, hogy nem beszélhetünk már arról, hogy valaki megtanul egy szakmát, és egész életében azt fogja csinálni. Tehát aki valamilyen szakmát megtanul, az különböző modulokból tegyen le vizsgát, ami lehetővé teszi neki, hogy az életének egy bizonyos pontján nagyon könnyen válthasson szakmát, és egy átképzés után egy másik szakmába boldoguljon.
És ez most így ezzel megoldhatatlan?
Ez sérülni fog, tehát egyrészt ugye kevesebb alapképzést fognak kapni a tanulók, a kevesebb alapképzésben nem fog beleférni annyi általános ismeret, nem fog beleférni annyi elágazás, hanem egy szakmának a remélhetőleg jó gyakorlati elsajátítása fog beleférni. Ez gyakorlatilag a munkaerőpiaci esélyeket csökkenti a későbbiekben. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Álljon meg itt egy pillanatra. Ennek milyen konzekvenciái lehetnek 15-20 év múlva? Kérdezem ezt annak szellemében, hogy azért ma már az élethosszig való tanulás az már nem csak egy üres frázis, hanem szerintem mindannyian a bőrünkön is tapasztaljuk, hogy aki kimarad, az lemarad.
Amit említettem, tehát az a, ugye milyen szakmunkásokkal szeretnénk a világpiaci versenybe beszállni, ez a kérdés. Olyanokkal, akik könnyen, hát képezhető, mobilisak, ugye ön is említette a beszélgetés elején, hogy elég lassú a szakképzés, 3-4 év, amíg kiképezünk valakiket. Most, hogyha ezek a hallgatók többféle ismerettel rendelkeznek, akkor sokkal gyorsabban tudnak átállni egy másik fajta szakmára. Hogyha ez nem így lesz, akkor hosszú távon egy lemaradás következhet be.
Tehát munkanélkülieket termelünk 10-20 év.
Olyan szakképzett embereket, akiknek a szaktudása semmire se jó. Nem lehet, tehát bizonyos idő elteltével valószínűleg hát ki fognak kerülni abból a körből, akiket a munkáltatók felvesznek. És a másik probléma, hogy ugye a koncepció nagyon erősen hangsúlyozza a gyakorlati képzésnek a szükségességét, ami ugye munkahelyeken, gazdálkodó szervezeteknél folyik. Eddig 8000 cég foglalkozik tanulói neveléssel, és ezt szeretnék 20000 fölé felemelni. Na most ugye az a probléma, hogy fel vannak-e készülve a magyar munkáltatók arra, hogy ezt a megnövekedett feladatot a vállalókra vegyék. Van-e olyan korszerű gépparkjuk, ami alapján ugye minden lehetséges abba a szakmába fontos ismeretet tudnak oktatni, vagy az lesz, mint amit láttunk a korábbi gyakorlatból, hogy furcsa módon ugye arra készíti fel a munkáltató a hallgatót, a nála tanuló szakmunkást, amilyen éppen a megrendelése.
Tehát, hogy visszatér a szocializmusnak az az időszaka, amikor a szakmunkás tanulókat csak ott, csúnyán mondom, szárították a különböző munkahelyeken, tanulni nem sokat tudtak tanulni.
Hát, hogy ugye felmerült itt olyan szempont is, hogy ilyen ingyen munkát fognak végezni a munkáltatóknál. Én nem mondom azt, hogy ebben a tervezetben ez így feketén-fehérrel le van írva. Minden esetre ugye mi azt szeretnénk, az igaz szakszervezetek, hogy azok, akik kikerülnek a szakképzési rendszerből, és munkavállalói pozícióban, a munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni, azoknak több lehetőségük legyen, és legyen lehetőségük arra is, hogy szakmát váltsanak, átképezzék magukat, és ne egy utat jelöljön ki számukra a törvényi háttér.
Én azért kérdezek még egyet. Ön szerint ma mitől csábító az, hogy valaki szakmunkás legyen? Mi az, amitől az emberek úgy döntenek, hogy sokkal jobb nekik, hogyha a szakképzésben vesznek részt? Pénzt nem keresnek többet, a körülményeik rosszabbak, hamarabb el kell menni dolgozni. Én most csak egy oldalról mondom persze. Tehát mitől fog ez csábítóvá válni azoknak az embereknek, vagy azoknak a fiataloknak a számára, akik még a pályaválasztáson gondolkodnak?
Igen, ez egy nehéz kérdés. Ugye itt azt kell mondani, hogy van minden szakképzésnek egy kifutási ideje. Nagyon sok intézkedés történt eddig is. Például a hiány szakmákban elég komoly ösztöndíj rendszer lett bevezetve. Tehát ez azt jelenti, hogy adott esetben 45 ezer forintot is kaphat egy olyan szakmunkás, aki egy hiány szakmát végez el. Tehát például ez egyik ösztönző. Tehát többféle ösztönző, természetesen meg kell teremteni ezeknek a szakmáknak a presztízsét, és tulajdonképpen a motiváció egy kulcsszó. Erre ilyen kísérleti projektek indultak, de hát látjuk azt, hogy külföldön nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a részét a szakképzésnek, nálunk ez teljesen el van maradva. És tényleg adott esetben nagyon nehéz azt mondani, hogy megtanulom ezt a szakmát, és gyakorlatilag ugye a létminimum közelében vagy fölött keresek valamivel.
Tehát ezért kérdeztem, és egyébként még egy, hogy most van 700 szakképző iskola, és még kevesebb, mint...
55-10-re próbálják leredukálni.
Tehát ilyen központi intézményben.
Így van, tehát ez nagyon érdekes, hogy valamikor ugye létrejöttek ezek az óriás vállalatok, mert valaki kitalálta azt, hogy utána ezeknek az óriás vállalatoknak a feldarabolása folyt. Ez hasonló folyamat. Sokan ugye hisznek a központosításban, mint csodaszerben. Nehéz elképzelni. Tehát van egy szakképző iskola 1700 fővel, az még úgy körülbelül átlátható, mondjuk 15 szakmát oktat. Ugyanakkor, hogyha egy TISZ-be bevonjuk ezt a szakképző iskolát, ott ugye több ezer vagy tízezer hallgató is, szakmunkás tanuló is lehet. Ráadásul vannak olyan TISZ-kek, amelyek országosak, tehát a régiós határokon is átnyúló intézményeket tömörítenek. Elnézést, ez valószínűleg elég nehéz fölfogni, tehát a TISZ-kek azok a térségi integrált szakképző központok, és ugye korábban az volt a koncepció, hogy ezek integrálják, tehát gyakorlatilag azokat a párhuzamos képzéseket a támogatások megvonásával vagy odaadásával próbálják megszüntetni, amelyek benne vannak a rendszerben, és így nagyobb szakmai színvonalon és hatékonyabban működjenek.
Ez nem olyan régen jöttek ezek létre?
Talán 6 éve is.
Igen, azért mondom, hogy nem olyan régen kellett megtanulnunk azt a fogalmat, hogy TISZ. És akkor most ezeket még nagyobbá akarják duzzasztani.
Na most ugye más lesz a funkciójuk, hogyha ugye nem világos a koncepcióból, de hogyha tényleg egy intézmény lesz egy TISZ, akkor talán gazdaságilag, de szakmailag semmiképpen nem fogja tudni kezelni azokat az intézményeket, amelyeket magába olvaszt.
Egyébként arra meg egy reagálást, hogy tegyek, hogy azt mondta, hogy most a központosítás a divat, hát én meg pont azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt. Mert van, mikor ez az irány, van, mikor meg pont nem ez az irány. Most ez az irány mindenben, tehát ebből nem fog kilógni a szakképzés sem. Sajnos az időnk elfogyott, pedig azt gondolom, hogy egy egész műsort végig tudnánk beszélgetni. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a szakképzés, illetve mit fog elfogadni a parlament, nyilván akkor majd lesz megint miről bőven beszélnünk. Kozák Lászlónak, a Liga Szakszervezetek szakképzési szakértőjének köszönöm szépen, hogy az idejének egy részét ránk szánta. Viszonthallásra.
Köszönöm a lehetőséget. Viszonthallásra.
Klubrádió, a társasadó. Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.